ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mind örökké. Urunk, olyan jó volt ezt az éneket elénekelni, és ebben az énekben minden olyan fontos lépcső, minden olyan fontos elem megjelenik, amely az életre vezet. Felismerni a bűnöket, azokat, amelyek elválasztanak te tőled, meglátni azokat, letenni, megbánni, bocsánatot kérni, és aztán új életet nyerni. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy ezt a lehetőséget felkínálod minden embernek, így ezen a mai reggelen, délelőttön is felkínálod ennek a drága gyülekezetnek, és Urunk, azért könyörgünk, hogy munkád a felismerést mindannyiunkban, hogy azok, akik még nem nyerhettek új életet, azok felismerhessék, és vágyat ébreszt az ő szívükbe, hogy nekik is erre az új életre van szükségük. Erre a megbocsátásra, erre a bűnbánatra, erre az új életre, erre a békességre és megnyugvásra, amelyet egyedül te adhatsz. Urunk, így kérünk, hogy valóban ébreszt, Urunk, te szent ígéd által bennünk igaz bűnbánatot, ahogy kezdtük ezt az éneket ezzel a verssorral. És Urunk, így kérünk, hogy ébreszt bennünk hitet, ébreszt bennünk a te drága szent lelked által bűnbánatot ezen a mai Isten tiszteleten is. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitele és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk Ezékiel próféta könyvének 18. fejezetében, a 20. verstől a 32. versig a következőképpen. Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűnei miatt, az apa sem bűnhődik fia bűne miatt. Az igaz azt kapja, amit igazságáért érdemel, a bűnös pedig azt kapja, amit bűnért érdemel. De ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él, akkor élni fog, nem hal meg. Azok a vétkek, amelyeket elkövetett, nem maradnak emlékezetben. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghez vitt, élni fog. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Ha pedig az igaz eltér az igazságtól, és álnokul él, elköveti azokat az utálatos dolgokat, amelyeket a bűnös ember szokott, az ilyen éljen-e. Igaz tettei, amelyeket azelőtt véghez vitt, nem maradnak emlékezetben. Hűtlenségért, amelyre vetemedett és vétkért, amelyet elkövetett, meg fog halni. Ti azt mondjátok, nem következetes az Úr. Figyeljetek ide, Izrael háza! Én nem vagyok következetes? Inkább ti nem vagytok következetesek. Ha az igaz eltér az igazságtól, álnokul él és meghal, azért hal meg, mert álnokul él. Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé bűnét, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. Ha belátásra jut és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog, nem hal meg. De Izrael háza azt mondja, nem következetes az Úr. Én nem vagyok következetes, Izrael háza. Inkább ti nem vagytok következetesek. Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izrael háza. Így szól az én Uram, az Úr. Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg, Izrael háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát, így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg, és éljetek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapnak az a címe, hogy Isten bűnösöket hív. Az imént felolvasott részben is az ember bűne, bűnös állapota kerül előtérbe. Nem plastikáz, nem kozmetikáz, hanem őszintén leírja, amit Isten gondol az emberről. Az embernek is van egy képe, van egy elgondolása Istenről. Láthatjuk ebben a részben, többször is előjön, hogy ti gondoljátok, hogy én nem vagyok következetes, teszi fel Isten a kérdést. És Isten elmondja, hogy ti nem vagytok következetesek. Ebben a részben Isten elmondja, hogy mit gondol az emberről. Egy komoly, tényfeltáró képet mutat az ember helyzetéről. És ez a tényfeltárás pedig az, hogy az ember bűnös. Az ember bűnös, az egész lénye, mindent átjár a bűn, a szavait, a szívét, a gondolkodását, a viselkedését, a tetteit, az egész életét. Erről írja Jeremiás próféta a saját könyvében, vagy Jeremiás könyvében, ott a 17. fejezet 9. versében, hogy csalárdabb a szív mindennél és javíthatatlan. Ez a tényfeltárás rámutat arra, hogy ebben az állapotban van az ember. Nincs mit takargatnia, nyilván nem is tudja, hiszen az ember életén látszik, kirajzolódik a bűn. És Isten ezért is mondja azt, hogy ne takargasd. Hogy ne ess abba a hibába, hogy nem akarsz róla tudomást venni. Azért, mert nem akarod tudomásul venni, azért még ott van, jelen van. Ma hányan próbálják takargatni a bűneiket? Hát nem véletlenül, drága testvérek, a legtöbb, bár ma már ebben is változott a világ, de a legtöbb bűn az mikor, a legtöbb bűnt mikor követik el? Este, éjszaka. Így van, az éjleple alatt. Titokban akarják tartani. De drága testvérek, nem tudják. Nem tudják. Mert ahogy az ige mondja, nincsen olyan titok, ami napvilágra ne kerülne. Ezért nem lehet takargatni, és nem is tudja az ember takargatni. És az sem jó megoldás, hogy az ember nem vesz tudomást róla. Azért, mert nem vesz tudomást róla, attól még ott van. Ugye a strucnak van az a tulajdonsága, hogy beledugja a homokba a fejét, és azt hiszik, hogy őt nem látják. Hogy láthatatlan. És az ember így próbál gondolkodni, és így próbál élni, beledugja, mint a strucca homokba a fejét, és azt gondolja, hogy nem látszik. És az ember azt gondolja, hogy ha nem vesz tudomást a bűnről, akkor nincs bűne. De ez egy helytelen gondolat. Ez egy helytelen gondolat és helytelen gondolkodás. Azért, mert nem akarod tudomásul venni, azért még ott van és jelen van. Kiiktathatatlanul, valóságosan jelen van minden ember életében. Az újszülött csecsemőtől kezdve, az egészen idős, tapasztalt, aggasztjánig mindenki életében. És tudom, hogy nehéz ezzel mit kezdeni. Ugye életünk két végpontjáról beszéltem, az újszülött csecsemőről. Nem olyan régen valaki bejött a lelkészi irodába, és megkérdezte tőlem, hogy én hogy gondolom azt, hogy egy újszülött csecsemő bűnös. Hiszen mit tehet még róla? Nem arról van szó nyilván, hogy konkrét bűnöket követel egy újszülött csecsemő, de már magában hordozza. Már magában hordozza. Pszichológusok azt mondják, hogy az ember akkor a legönzőbb, amikor pici csecsemő. Akkor őt nem érdekli az, hogy az édesanyja fáradt, nem érdekli az, hogy milyen körülmények között van, ő sír, sikít. Néhány nappal ezelőtt a feleségemnek el kellett menni, rám hagyta a gyereket. Hát én aztán mindent csináltam azzal a gyerekkel, de úgy bőgött, nem bírtam megnyugtatni. És tényleg így van, drága testvérek, hogy a legönzőbb ilyen pici korban is. Az önzés az jó dolog? Nyilván ezt nem tudatosan teszi, persze természetesen, hanem ösztönösen. De akkor is ott van már benne. Ott van már csirájában. És ahogy növekszik, úgy egyre inkább kiteljesedik benne az ő életében. És aztán az életünk második vége, másik vége pedig, amikor az ember idős, amikor már aggasztján, Hát nem véletlen született az a szép magyar közmondás, hogy öreg fát már nem lehet átültetni, ugye? Hát ennek sajnos egy pejoratív értelme van, egy negatív értelmezése van, hogy hát az idősekkel már nagyon-nagyon nehéz mit kezdeni, de drága testvérek, hadd mondjuk el, mindannyian ilyenek leszünk. Én is ilyen leszek. Mindannyian. Mindannyian. Miért? Azért, mert az idős korban is ott van, jelen van. Most csak név nélkül, de hát emlékszem, hogy volt olyan gyülekezeti tagunk, aki mindennek elmondta a saját gyermekét, azért, mert nem, a gyermeke már nem tudott róla gondoskodni, és aztán betette egy szeretet otthonba. És lehet, hogy majd engem is be fognak tenni egy szeretet otthonba, nem tudom, lehet. Amennyire azt látom, hogy a világ ebbe az irányba tendál, feltételezhetően nem szeretnénk majd a gyermekeink nyakán lógni, de mindennek elmondani a saját gyermekét. Milyen szomorú, és amikor hallom, hogy kifejezetten ilyen trágár szavakat is használ, milyen a gyereke. Látszik, drága testvérek, hogy életünk kezdetén is, és az életünk végén is ott vannak a bűnök, jelen vannak a bűnök. Az, hogy valaki nem akar tudomást venni ezekről, attól függetlenül még ott van. Ott van, és kiíthatatlanul, valóságosan jelen van minden ember életében. Miért? Azért, mert ahogy Pál apostol fogalmaz, ott a római levél harmadik fejezetében azt mondja, hogy nincs igaz ember egy sem. Egy sem. Nincs igaz ember egy sem, mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezt vegyük tudomásul, drága testvérek. Vegyük tudomásul, hogy Isten, amikor egy ilyen tényfeltáró munkát végez, itt Ezékiel próféta könyvében, akkor rámutat arra, hogy nincsen igaz ember egy sem. Hogy nincs különbség, nincs különbség. Mindegy, hogy valaki fiatal, vagy már egészen tapasztalt, idős, aggastyán, mindegy. Szoktam olyan viccesen mondani, hogy nincs különbség, drága testvérek, életünk kezdetén is pelenkáznak, meg életünk végén is pelenkáznak. Nincs különbség. És ebben a mindenkiben pedig valóban mindenki benne van. Én is benne vagyok, meg te is benne vagy, a gyermekeim is, és a nagyszüleim is egyaránt. És ezért ezt a tényfeltárást tudomásul és komolyan kell venni. Hogy Isten őszintén leírja, hogy ember, te ilyen vagy. Ahogy Jeremiás könyvében is. Azt mondja, családabb a szív minden miatt. Javíthatatlan. És ez a család szív, ez hányszor megcsal, hányszor becsap engem is, magamat is becsap ez a szív, hányszor becsap másokat is, és ez az önzés, ami ott picin gyermekkorban ott van, aztán felnőttkorban még inkább kiteljesedik. Ezért mondja Jézus, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Hát kit szeretünk a legjobban ebben a világban? Hát magunkat. Magunkat. Ha csak két apró dolgot kiemelek, az egyik az az, hogyha korog a gyomor, akkor az ember minden áron, mindenféleképpen valami élelmiszert akar magához venni. A másik pedig az, hogy az ember kit szokott a leggyakrabban felmenteni. Saját magát. Saját magát. Igen, drága testvérek, tudomásul és komolyan kell venni azt, hogy Isten, amikor ezt a tényfeltárást végzi itt Ezékiel prófétán keresztül, akkor rámutat arra, hogy ember, te ilyen vagy. Hogy ezt lásd meg őszintén. De olyan csodálatos, drága testvérek, hogy nem ragad le Isten ennél az állapotnál. Nem hagyja abba ezt a tényfeltárást, hanem tovább megy és elmondja a megoldást is. És itt a 18. fejezetben Isten a tényfeltárás után a megoldást kínálja az ember számára. És számomra azért is hiteles Isten igéje, Isten szava, mert én úgy gondolom, hogy Isten a legőszintébb ebben a világban. Isten a legőszintébb velem. Mi sokszor olyan részlehajlóak tudunk lenni, mi sokszor úgy gondoljuk, hogy hát nem akarjuk a másikat megbántani, olyan finoman, olyan simogatva mondunk dolgokat, aztán sokszor belemegyünk ilyen kegyes hazugságokba. Nem olyan régen bent voltam a kórházban, és pont ott volt a családtag, és már emberleg nézve biztos volt a halál, biztos volt. Teljes áttét mindenhol, máján, tüdején, mindenhol ott volt. És akkor azt mondja ott a rokon, hogy meg fogsz gyógyulni. És ott vagyok, és hallom, és tudom, hogy nem fog meggyógyulni, és őszintén el kell, hogy mondjuk, hogy emberleg azt kell, hogy mondjuk, hogy nem fog meggyógyulni, hogy ne áltassa. Hamis illúziókat ne tápláljon benne. Ne csapja be. Mert ez becsapás. Hanem őszintén inkább arról kellene beszélni, hogy hamarosan lehet, hogy el fogsz innen költözni. Hogy el fogsz innen menni. Hogy itt fogod hagyni a családodat, a szeretteidet, mindazt, amit felépítettél, mindenért, amit dolgoztál, azt itt fogod hagyni. És Isten előtt meg kell állni. És hogyan állsz meg? Ez a legfontosabb kérdés. És akkor ilyen kegyes hazugságokba belemegyünk, hogy meg fogsz gyógyulni. Amikor tudjuk, hogy nem. És becsapjuk magunkat is, mert mi is el akarjuk hinni, hogy igen. Meg becsapjuk a másikat is. És tele vagyunk ilyen kegyes hazugságokkal. És ez mi, ha nem más, mint önbecsapás. Önbecsapás. És drága testvérek, Isten nem akar becsapni. Isten őszintén elmondja a dolgokat. Őszintén feltárja a tényeket az emberrel kapcsolatban. Veled is, meg velem is kapcsolatban. Isten feltárja és azt mondja, hogy az ember bűnös. És tudom, hogy az ember ezzel nem tud mit kezdeni. Először is azért, mert elveszítette a bűnlátását az ember. Az ember az a mai világban úgy tájékozódik a bűn tekintetében, hogy a társadalom mit lát bűnnek. Meg esetleg mi az, ami belefér a lelki ismeretembe. Ugye ez az alapján ítélik meg emberek a bűnöket. Aztán valakinek magas az ingerküszöbe, valakinek alacsony az ingerküszöbe, de a tapasztalat az, drága testvérek, hogy ahogy az ember növekszik, egyre tolódik le ez az ingerküszöb. Egyre inkább tolódik le. Aztán persze az idősek sokszor joggal, sokszor kicsit ilyen álságosan, de az idősek szokták mondani, hogy bezzeg a mi időnkbe. Miért? Az, mert már elfelejtik, hogy az ő idejükben is milyen, sokszor milyen haszontalanok voltak, és sokszor milyen dolgokat, csintevéseket, és aztán egészen komoly bűnöket követtek el. Mondjuk, hogy bezzeg a mi időnkbe, és akkor nyugtatgatjuk magunkat, hogy mi akkor jók voltunk, de a mostani generáció milyen rossz. És látjuk azt, tapasztaljuk, hogy az idősek sokszor kioktatják a fiatalabbakat, sokszor jogosan, sokszor talán alaptalanul, és akkor így feszülnek egymásnak generációk. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy mindegy, hogy valaki fiatal vagy idős, ott van a bűn az ember életében. Ott van. Hogy a bűnnel számolni kellene. Nem arról van szó, hogy nemzet és nemzet között különbség van, és a régiek tökéletesek voltak, az újak meg már milyen trehány disznók. Sokszor ezt halljuk. Drága testvérek, nem. Azt kell ellenállni, hogy nincs különbség generáció és generáció között. Hogy a bűn mindig ott volt. Persze, nyilván arról is lehet beszélni, de az egy külön istentiszteletet, egy külön igehirdetést foglalna magába, hogy most tényleg milyen különbségek vannak generációk között. Mert én is látom azért a nagyszüleimnek az életét, vagy láttam a nagyszüleim életét, látom a sajátomat, látom az ő munkabírásukat, látom az én munkabírásomat, láttam az ő munkához való hozzáállásukat, meg az enyémet, és akkor lehetne sorolni sok mindent. De hát emlékszem arra, hogy azért a nagyszüleim korosztályában is olyan hitvány emberek voltak, hogy az csak csuda. De hát az idősebbek tudnak mesélni, hogy azért voltak. Nem makulátlanok voltak az ő életük sem. És itt most nyilván nem arról van szó, hogy generációkat szeretnék egymásnak ugrasztani, hanem arról beszélni, hogy az iga azt mondja, hogy nincs különbség. Nincs különbség. Hogy nincs egy igaz ember sem az Isten előtt. Hogy mindannyian vétkeztünk, és Hiába vagyunk az Isten dicsőségének, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. Mindannyian. De Isten tovább megy itt a tényfeltárás után tovább megy, és azt mondja, hogy de van megoldás. Van megoldás. Miért? Azért, mert ő nem akarja a bűnös ember halálát. Isten nem csak rólam mond dolgokat, állít dolgokat itt ebben az ige szakaszban, hanem magáról is. Azt mondja, hogy ő nem akarja a bűnös ember halálát. Hogy ember, értsd meg, hogy Isten nem akar rosszat. Ő nem akarja, hogy az ember meghaljon. Isten nem így teremtett bennünket. És Isten nem akarja a bűnös ember halálát. És ez fontos, hogy megértsük, drága testvérek. Hogy Isten nem akar rosszat az embernek. Hanem az Isten lehetőséget kínál az embernek. Lehetőséget. És ezt a lehetőséget látjuk nap, mint nap, drága testvérek. Hát éppen néhány nappal ezelőtt volt az útmutatóban ez az ige, és engem annyira megérintett Sámuel könyvéből, a 2 Sámuel 14-ben olvashattuk ezt, hogy amíg Isten nem veszi el az életet, az a szándéka, hogy még az eltaszított sem maradjon tőle eltaszítva. Milyen csodálatos ez az ige, és mennyi ígéret van ebben az igében. Hogy Istennek az a szándéka, hogy megtérjen a bűnös ember. Istennek ez a szándéka. Isten ezt kínálja föl. És olyan csodálatos, hogy Isten adja az életet, ajándékba kaptuk az életet, ezzel az élettel mi gazdálkodhatunk, Isten szabad döntést adott az ember számára. Sokszor idéztem már ezt az igét, de újra hadd idézem, Mózes 5. könyvében azt olvashatjuk, Isten azt mondja ott a 30. fejezetben, hogy eléd adtam az életet és a halált. Ott van előtted. Eléd adtam az áldást és az átkot. Ott van előtted. És Isten azt mondja, hogy te válaszd az életet. Isten megmondja, azt mondja, hogy itt van előtted ez a döntés, a döntésnek a lehetősége, de Isten azt mondja, hogy te válaszd. Ha élni akarsz, akkor válaszd az életet. Azaz válaszd Istent. De Isten nem tukmákolja magát az emberre. Hanem azt mondja, hogy dönthetsz. Hogy neked van szabad akaratod, és van lehetőséged dönteni. És nézzétek meg, drága testvérek, hogy hányan halnak meg ma Isten nélkül. És majd ott fognak állni Isten előtt, és azt mondják, hogy nem tudtam. Dehogy is nem, tudták nagyon jól. Tudták nagyon jól. És ez a drága gyülekezet is tudja nagyon jól, tudja nagyon jól, hogy van lehetőség a döntésre. Van lehetőség arra, mert Isten fölkínálja a megtérésnek a lehetőségét. És hány elszalasztott alkalom van mögöttünk, kedves testvérek, hogy tudtuk, hogy mit kellett volna tenni, de nem tettük. És inkább maradtunk abba az irányba, inkább dugtuk a fejünket a homokba, inkább nem akartunk dolgokról tudomást venni, mert könnyebb, tudomást nem venni dolgokról, mint azt mondani, hogy Uram, igen, én vagyok az, akiről itt beszélsz. Hát milyen nehéz beismerni. Hát én emlékszem, drága testvérek, hogy amikor valamivel megbántottam a feleségemet, így gondolatban vagy 20-szor nekifutottam, de csak gondolatban, hogy bocsánatot kérek. Hát milyen nehéz beismerni azt, hogy oda menni és azt mondja, hogy ne haragudj, én voltam a hibás. Ugye milyen nehéz beismerni? Ugye milyen nehéz bocsánatot kérni? Valahogy egyszerűen minden porcikánk lázad ellene. Ha nehogy már beismerjem. Ha nehogy már megalázkodjak a másik előtt. Ha nehogy már bocsánatot kérjek. Valaki nem olyan régen azt mondja nekem, hát majd ő jöjjön ide és kérjen tőlem bocsánatot. De mondom, hát de te voltál. Nem baj, akkor is jöjjön, bocsánatot. De mondom, nem értem az összefüggést. Ha te bántottad meg, miért azt várod, hogy jöjjön, bocsánatot kérni? Mert én nem fogok megalázkodni előtte. És ilyen a szívünk. Ilyen a szívünk. Mindannyiunknak. Mert nehéz beismerni. De Isten ezt várja, ezt kéri. És ennyit kell tennünk, hogy megalázkodnunk Istenet, és azt mondod, hogy Uram, én vagyok az, hogy bocsáss meg. Hogy bocsáss meg, hogy ilyen a természetem, bocsáss meg, hogy ilyen az életem, ilyen a szívem, ilyenek a szavaim, a tetteim, minden ilyen. És bocsáss meg. És ezért olyan szép ez az ének, az első versszak, első sora így kezdődik, hogy ébresz, Urunk, te szent igéddel bennünk igaz bűnbánatot. Isten ezt akarja, idáig akarja eljutatni az ember, hogy bűnbánatot érezze. És tudjátok, drága testvérek, hogy ez nem megy. Ez nem megy. És könnyebb tudomást nem venni dolgokról, könnyebb a fejünket a homokba dugni, könnyebb elfordítani az arcunkat, és azt mondani, hogy menjen minden a régibe. Menjen minden a régibe. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy én vagyok. Én vagyok az, akiről beszél az Isten. Hogy ilyen vagyok valójában. És azt mondja, drága testvérek, Isten, hogy az életnek van feltétele. Az életnek van feltétele. És az életnek a feltétele az, ha valaki megtér. Ez a feltétele. És enélkül, a fordulat nélkül nincs élet. Hadd mondjam el, nincs élet. Nincs élet. Tudom, hogy kemény lesz az, amit mondok, de hadd mondjam, drága testvérek, hogy és ez egy paradox, ez egy ellentmondás lesz, de mindannyian beleszületünk a halálba. Ebbe a halálba születünk bele. Lehet, hogy élünk, lehet, hogy fizikálisan élünk, lélegzünk, dobog a szívünk, működnek a belső szerveink, tudatunk, van gondolatunk, gondolkodásunk, érzelmeink, de mindannyian ebbe a halálba születünk bele. És Isten azt mondja, hogy ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem mit akar? Azt akarja, hogy megtérjen és éljen. És drága testvérek, az életnek van feltétele. Az életnek van feltétele. Ez ugyanolyan, drága testvérek, mint a termésnek van feltétele. Azok, akik mezőgazdaságban vannak, azok nagyon jól tudják, hogy az életnek van feltétele. Az egyik feltétel mi? Az egyik feltétel az, hogy elő kell készíteni a szántóföldet. Elő kell készíteni. Aztán a másik feltétele az, hogy el kell hinteni a magot. Be kell ültetni, vetni kell. Aztán az életnek a feltétele, hogy annak a magnak meg kell halnia. És aztán az élet feltétele az, hogy elkezd csírázni. Az meghal az a mag, de amikor növekedés lesz, akkor sokszoros termést hoz. Az életnek a feltétele ez. És ez így van a lelki életben is, velünk is. Azt mondja az ige, hogy ha a mag nem hull a földbe, és ha nem hal meg, egy maga marad. Ha mi, és tekintsünk most így, hogy az élet feltétele, az bennünk van olyan értelemben, hogyha mi nem halunk meg, akkor mi egymagunk maradunk. De ha meghal, akkor sokszoros termést hoz. Az élet feltétele, itt összeírtam néhány dolgot, drága testvérek, 6 pontban, hogy mi a lelki életnek a feltétele, mi a megtérésnek a feltétele, mi az új életnek a feltétele, amikor Isten azt mondja, hogy nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt akarom, hogy megtérjen és éljen, akkor ez azt jelenti, hogy Isten azt mondja, hogy van valami, amit neked meg kell tenni. Hogy Isten mindent megtett ezért, de van neked is, amit meg kell tenni. És ha te ezt nem teszed meg, ha te nem lépsz ebben a kérdésben, akkor én nem tudok többet tenni. Isten azt mondja, hogy minden, amit kellett, én megtettem. De ha te ezt nem teszed meg, akkor én nem tudok többet tenni. Vannak ilyen dolgok az életben, nem? Vannak ilyen dolgok. Csak egy nagyon egyszerű példa. A tanár leadja az anyagot. Ő minden Induljunk ki abból, egy jó pedagógus. A tanár leadja az anyagot. Mindent. Na de ha a gyermek azt nem tanulja meg, akkor a pedagógus nem tud többet tenni. Nem tud többet tenni. Isten mindent megtett azért, hogy az élet feltételeit megteremtse. De ha te ezt nem fogadod el, akkor Isten nem tud többet tenni. Nem tud többet. Mi az élet feltétele? Mi a megtérés feltétele? A bűnlátás, bűnbánat. Felismerni azt, hogy mi az, ami bűn, és mi az, ami nem bűn. Fölismerni azt, hogy az én életemben ott vannak ezek. Hogy ezek valóságos dolgok. Hogy Isten szerinti megszomorodás a bűn miatt. Amikor elkezd fájni a bűn. Éreztünk már ilyet, drága testvérek? Éreztünk már ilyet? Vagy egyszerűen azzal simogatjuk magunkat, hogy tulajdonképpen minden, ami körbevesz bennünket, az ilyen. És akkor, ahogy szoktuk mondani, amit teszel, azzal leszel, hát én nem tehetek róla. Volt már bennünk ilyen, hogy elkezdett fájni a bűn? Hogy amit elkövettünk, az fájt. Volt már ilyen érzésünk? Mert tudjátok, drága testvérek, az életnek a feltétele az itt kezdődik. Itt kezdődik. Amikor elkezd fájni a bűn. És aztán a második, hogy megalázkodom Isten előtt. Amelyben a megtérő elismeri a bűnösségét, hogy Uram, te szent vagy, neked van hatalmad bűnöket megbocsátani, de itt vagyok én. Bűnösen, szennyesen, mocskosan. De neked van hatalmad rendezni azt, ami bennem rendezetlen. És meghajolni Isten előtt. Az Isten szentsége előtt, az Isten mindenhatósága előtt. Volt már ilyen az életünkben, drága testvérek? Volt már ilyen? Hogy meghajlok Isten előtt? Hogy Uram, neked van hatalmad elrendezni mindent, amit én elrontottam. Aztán a harmadik, amikor Jézus Krisztus engesztelő áldozatának a személyes elfogadása és az ő nevének segítségű hívása. Hívjátok segítségül az Urat. Vagy hogy olvashatjuk, aki segítségül hív, az üdvözül. Elfogadni azt, hogy Jézus Krisztus kifizette a bűneimért az árat, a fizetséget. Mit olvashatunk itt, drága testvérek, az első részben, itt a 20. versben? Annak kell meghalnia, aki vétkezett. Tudjátok, drága testvérek, nem így történt ez. Ami le van ide írva, az nem így történt. Mert az halt meg, aki nem vétkezett. Ez a helyettes áldozat. Amikor az hal meg, aki nem vétkezik. És ez a döbbenetes, drága testvérek. Ez a döbbenetes. És Jézus Krisztust így elfogadni, hogy ő mindent kifizetett. Hogy ő elrendezett minden számlát, hogy nincs már tartozás. Ez olyan, drága testvérek, mint hogyha ha én tartoznék, nagyon fölhalmoztam volna villanyszámlákat, és nem fizettem volna ki. Csernák néni ide jön hozzám, és azt mondja, hogy Krisztián, én helyetted ezt kifizetem. Én ezt rendezem. És szépen elveszi a csekkjeimet, elmegy a postára, és mindent rendez, befizet. Na de ahhoz, hogy ő rendezhesse az én számláimat, mire van szükség? Odaadni az összes számlát. Aztán ő majd rendezi. Jézus így rendezte. Rendezte, de mire van ehhez szükség? Hogy oda menni és azt mondja, hogy Uram, itt vannak a számláim. Itt vannak a bűneim. Te rendezni szeretnéd ezt. Neked van hatalmad rendezni. Itt van az én életem. Rendezd. Akkor te véreddel moss el mindent. Minden tartozást. Minden, ami kár és szemét, minden, ami bűn, moss le. Tisztíts meg. Rendezd a számlát. Nem kell cselekménynek rendezni az én számláimat. Ezt szoktuk rendezni. De értitek, drága testvérek, ezt a helyettes áldozatot? Hogy Jézus ezt tette. Hogy kifizette a számlát. Kifizetett mindent. És ezt lehet elfogadni az embernek. Ezt lehet elfogadni. De ez nem történik meg, hogyha én nem adom át ezeket a számlákat. Hogy Uram, akkor rendezd. Te azt mondod, hogy tudod rendezni, én nem tudom, hogy hogy, de te tudod rendezni, és akkor rendezd. Te, aki az én bűneimért kész voltál meghalni, rendezd. És aztán a negyedik, a bűnök őszinte, töredelmes szívű megvallása. Tudjátok, a számla rendezés az így kezdődik. Amikor elkezdem sorolni, Csernáknének, 2013 10. hó, 2013 11. hó, 12. hó, 14. első, szépen elő egyesével átadom neki a számlákat. Amikor ezt kéne rendezni. Amikor a bűnök megvallása, hogy Uram, bocsáss meg ebben is, és ebben is, és ebben is. És amikor az ember végig gondolja a 10 parancsolatot, ezért fogjuk majd itt az úrvacsoránál is végig mondani a 10 parancsolatot. Hogy ne legyen más Istenet, hogy mennyi minden Isten helyébe lépett az életembe, mennyi minden fontosabb volt Istennél. Neved hiába Istened nevét, hányszor gondoltam rosszat Istenről, vagy hányszor káromkodtam Isten nevével, vagy használtam hiába. Szenteld meg az ünnepnapot, hogy hány nap telt úgy el, hogy nem olvastam igét, hány vasárnap telt úgy el, hogy nem voltam igei alkalmon, Isten tiszteleten, nem voltam gyülekezeti közösségben, és lehetne sorolni, hogy nem volt megszentelve a szószoros értelemben, nem volt megszentelve, és aztán az ember, amikor végigmegy, akkor látja a számláit. És akkor ezt megvallom, és leteszem, és azt mondom, hogy Uram, itt vannak ezek. Ezek a rendezetlen számláim. Ezeket te rendezted ott a Golgotai kereszten. Én ezeket mind átadom. Mint ahogy azt olvashatjuk a Kolossi levélben, azt írja a Pál apostol, hogy a minket terhelő adós levelet oda szegezte a keresztfára. Hogy azok a számlák oda lettek szegezve a keresztre. Minden oda lett szegezve. És aztán elszakadása bűnös cselekedetektől és életmódtól. Ezeknek az elhagyása, amikor az ember azt mondja, hogy én mától újat kezdek. És drága testvérek, ez nem olyan, mint amit szilveszterkor, december 31-én szoktunk. Ez nem olyan. Ez nem olyan. Amikor az ember élete óriási változáson megy át, és azt mondja, hogy eddig így éltem, de mától így élek. Miért? Mert amit Pál apostol ír, hogy többé már nem én élek, hanem él bennem Krisztus. Azaz vele élek. És az ő dicsőségére szeretnék élni. És ez az élet, ez láthatóvá válik. Hogy elkezdik fölismerni, hogy te jó ég, hát ez az ember, ez más lett. Ez nem beszél csúnyán, ez már nem rossz indulatú, nem pletykálkodik, és lehetne sorolni. Hogy ez az ember más, mint a kicserélték volna. Ő nem tudja, de tényleg kicserélték. Mert itt Ezékiel próféta könyvében azt olvashatjuk, Isten azt mondja, hogy új szívet és új lelket adok belétek. Eltávolítom belőletek a kőszívet és húsz szívet adok belétek. És amikor valaki azt mondja, hogy nem, mint a kicseréltek volna téged. Nem olyan vagy, mint voltál. Így van. Mert új szívet kapott. Egy ilyen, hát hogy orvosi nyelven mondjam, egy transzplantáció történt. Egy szívcsere. És már nem úgy él, ahogy addig élt. És ezt elkezdik észrevenni emberek. Elkezdik észrevenni, hogy a megtérés ott van az életében. Hogy ez tényleg megtért. Hogy ez tényleg megváltozott. Hogy ez már nem olyan, mint volt. És aztán az elszakadás ettől a fajta élettől, ahogyan élt, utána pedig az, hogy elkezdi Jézus Krisztust komolyan venni és követni. hogy elkezd mindent Jézushoz igazítani. Mindent Jézushoz igazítani. A kánon az azt jelenti, hogy zsinór mérték. Ugye ezt az építőiparban használják a zsinór mértéket, biztos, hogy az idősek még láttak is ilyet, biztos, amikor a saját házukat építették, ugye a kőműves ezt a zsinór mértéket használja, és mindent ahhoz igazít. Az adja a falaknak a párhuzamosságát, meg a függőt, meg mindent. Ahhoz igazít mindent. És tudjátok, amikor elkezd valaki mindent Jézushoz igazítani. Nem a maga feje után megy, nem a maga elképzelése, elgondolása szerint mondja azt, hogy mi az, ami bűn, mi az, ami nem bűn. Ugye, ma a világban így élnek, nem? Nekem nem mondja meg anyám, meg apám, nem mondják meg, hogy mit csináljak, meg mi az, ami bűn, mi az, ami... Majd én eldöntöm. Hát látjuk, azért van ilyen káosz egyébként. Mert mindenki el akarja dönteni. És amikor valaki Jézushoz igazítja az életét, akkor alárendeli magát ennek. Hogy Uram, te mit mondasz? Ja, ha te ezt mondod, akkor én így élek. Mindegy, hogy mit mond a világ, mit mondanak a barátok, mindegy. Akkor én így élek. És én ezt komolyan veszem. Ja, hát ott együtt élnek. Nem baj. Én nem élek vele együtt. Én tisztán megőrzöm magam, összeházasodom vele, összekötöm az életem, és leélem vele az életemet. Még akkor is, ha néha nehéz. Ez az igéhez való igazodás. És tudjátok, a kedves testvérek, az életnek a feltételei azok ezek. Mert ezt mondja az ige. Ezt mondja az ige. És amikor azt mondja az Úr, hogy nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt akarom, hogy megtérjen és éljen, akkor azt mondja, hogy az életnek a feltételei ezek a dolgok, amelyeket az előbb felsoroltam. Ezek az élet feltételei. És ha te akarod az életed, drága testvérem, akkor kezd ehhez igazítani. Kezd ehhez igazítani. Ha te nem akarod az életet, akkor azt mondja Isten, rendben, én ezt tudomásul veszem. Én nem tudok helyetted dönteni. Nem, hát így vagyunk mi is, nem tudunk a gyerekeink helyett dönteni. Isten sem tud helyettünk dönteni. Hanem Isten azt mondja, hogy itt a lehetőség. Az élet rendezésének a lehetősége. A számla rendezésének a lehetőség, amiről az előbb beszéltem. És Isten olyan nagy lelkű, hogy azt mondja, oda jön, Csernák néni nem fog ide jönni hozzám. De nagy lelkű egyébként, nagy lelkű azt mondja, de nem jön oda hozzám. De Isten oda jön és azt mondja, hogy figyelj Krisztián, én szeretném rendezni az életedet. Szeretném rendezni a számláidat. Azt a rengeteg tartozást. Azt a rengeteg bűnt, amit fölhalmoztál. Én szeretném rendezni. Hát ki ne szeretné, hogyha valaki rendezné helyette a számláit, nem? Milyen jó lenne, valaki odajön és a sárga csekkeket hónapról hónapra kifizetné. De drága testvérek, ennél sokkal, de sokkal komolyabb dolgot kínál fel Isten. Azt mondja, hogy én az életedet rendezem. Én a bűneidet rendezem. Mert a sárga csekk itt marad, de mi nem maradunk itt. Mi kilépünk ebből a világból. És megállunk Isten előtt. Drága gyülekezet, kedves testvérek, Isten tényfeltárást végez, és Isten elmondja az életnek a feltételeit. És az élet feltételei az, amit hallhattunk. A kérdés az, hogy kell-e nekünk ez? És innentől kezdve nem mondhatjuk azt, hogy nem hallottunk róla, nem tudtam, nem vettem komolyan. Innentől kezdve nem lehet ezt mondani. Hanem innentől kezdve Isten azt fogja számunk kérni, hogy ember, te hallottad, lett volna rá lehetőséged, de nem tetted. Adja az Úr, hogy tudjuk rendezni az életünket addig, amíg itt vagyunk. Amen. Imádkozzunk. Drága édesatyánk, hálásak vagyunk azért, hogy elküldted Jézus Krisztust, és az igaz halt meg a nem igazakért, a bűntelen a bűnösökért. Hálásak vagyunk azért, hogy te elküldted egyszülött fiadat, és ő a kereszten mindent elrendezett, hogy kifizette a számlát, hogy rendezte az én rendezetlen dolgaimat, hogy valóban te a keresztfára szegezted az én adós leveleimet. És köszönöm, hogy te ezt kínálod minden embernek, fiatalnak és idősnek egyaránt. Urunk, kérünk azért, hogy élhessünk ezzel a lehetőséggel, hogy vegyük komolyan a te hívó szavadat, hogy vegyük komolyan azt, hogy ma még lehet, ma még szabad leborulni a kereszt alatt. Urunk, kérünk, hogy ezt munkáld bennünk, ezt a felismerést. És munkáld bennünk, te, aki megteremtetted az élet feltételeit, hogy dönthessünk az élet mellett.